Mennyi édesatyánk, tele van a szívünk hálával, és ahogy itt énekeltük, áldunk téged. Azért áldunk téged, mert bár messze vagyunk egymástól, mert te egy szent Isten vagy, mi meg bűnös emberek vagyunk, de a karácsony arra emlékeztet bennünket, az advent arra emlékeztet bennünket, hogy te elküldted a fiadat, aki a királyok királya, és ennek ellenére lejött a földre, emberképében megszületni, azért, hogy mi közel kerülhessünk megint hozzád. Köszönjük neked, hogy Jézus vállalta ezt a szerepet, vállalta ezt a feladatot, és nem állt meg, akkor is vállalta, amikor a keresztre kellett menni, amikor szenvedni kellett, amikor megalázták, megverték és megölték. És el tudjuk képzelni azt a síri csendet, ami a mennyben lehetett tényleg akkor, amikor ez megtörtént, és mindenki várta, hogy mi fog történni, és azt az öröm újongást is, amikor 3 nap múlva feltámadt és legyőzte a halált. Köszönjük neked, hogy ezt mi tudhatjuk, hogy mi ezt ismerhetjük, és köszönjük azt, hogy ez a mi örök életünknek a titka és a kulcsa. Köszönjük neked, hogy te ma is itt vagy velünk, és köszönjük azt, hogy te mindenkinek felajánlod ezt a lehetőséget, hogy örök élete legyen Jézus Krisztuson keresztül. Amen. Foglaljunk helyet, és szeretném megkérni a Petrát, aki meg fogja gyújtani a Tibivel közösen. Igen, jó? Ott van. A harmadik, illetve három, most már 3 gyertyánk.
Sziasztok! Igen, azt mondták, hogy meggyújthatjuk a gyertyát, csak valamit kéne ez előtte mondanunk, úgyhogy...
Úgyhogy 2 gondolatot szeretnénk így gyorsan megosztani veletek. Az egyikkel Lajos gondolataihoz csatlakoznánk, hogy a szeretet ünnepére várunk, és szeretnénk, ha mindig tudnánk arra emlékezni, hogy ez Isten irántunk való szeretetének az ünnepe.
És egy másik ilyen emlékeztető pedig, hogy Jézus értünk halt meg, de értünk is született, és értünk is élt.
Köszönjük Tibi és Petra, és köszöntöm mindenkit, jó látni mindenkit újra kávézóban. Isten velünk van, annyira jó volt énekelni ezek az adventi énekek, és különösen az utolsó ének annyira szép, annyira jó. Tehát jó reggelt kívánok mindenkinek itt a... És a gyerekeket, most a gyerekek már látom, hogy vonulnak, már elkezdtek, már elmentek? Már elmentek, most mennek, igen, látom, hogy itt van egy pár gyerek. Szia, Panka, puszilak, szia. Igen, a gyerekek elindulhatnak a gyerekórára. Tanító, néni és bácsi várnak rátok, sok szeretettel. Tehát az adventi szezonban vagyunk, ez az adventnek a 3. vasárnapja, és ugye az adventi szezon erről szól, hogy előre tekintünk, és várjuk nem csak a karácsonyt, hanem várjuk az Úr Jézus Krisztus, meg a második eljövetele. És karácsony emlékeztet minket, hogy az Úr Jézus Krisztus már egyszer eljött a világba, mint egy kis, de amikor ő másodszor eljön, akkor nem csak mint egy aranyos kis ded, egy szelid kis ded, hanem úgy jön vissza, mint az urak ura, a királyok királya. És őt várjuk vissza, ugye múlt héten erről volt szó. Múlt héten beszéltem, ugye, hogy Jézus Krisztusnak a másik eljövetele olyan lesz, mint egy svájci vonat. Egy svájci vonat nem késik, soha nem késik, és nem jön hamarabb se. Tehát pontosan jön ez a svájci vonat. De nem csak pontosan, hanem lassan is. Bob Dylan, aki is emlékszik rá, 60-as években írt egy nagyon jó ének a Jézusnak a másik eljövetele. Ez megelőzött engem is, én nem vagyok annyira idős. De a 60-as években slow train coming. Lassú vonat érkezik. És ő írta, hogy igen, Jézus Krisztus jönni fog, mint egy vonat. Régebben a vonatok ugye lassan is jöttek, hangosan, füsttel, lehet látni, hallani, de hol van a vonat? És sokszor mi érzünk ezt Jézus Krisztussal. Miért nem jött már? Kicsit lassan. Igen, Jézus Krisztus úgy jön vissza lassan, de biztosan. Biztosak vagyunk abban, hogy az Úr Jézus Krisztus visszajön. Múlt hét erről volt szó, kit várjunk vissza a történelem végén. A mai nap erről szól, hogy hogyan várjunk őt vissza. Hogyan várjunk a királyok királya. Nem mindegy, hogy hogyan várjunk őt. A mai bevezető textus, az Ézsaiás 40 fogunk felolvasni még most, a 27-től a 31. vers, nézzük meg néhány gondolat ebben a gyönyörű szép textusban. Miért mondod ezt, Jákob? Miért beszélsz így, Izrael? Hogy rétve van a sorsom az Úr előtt, nem kerül ügyem Isten elé. Hát nem tudod, hát nem hallottad, az örökkévaló Isten az Úr, és ő a földkerekség teremtője. Nem fárad el, és nem lankad el. Értelme kifürkészhetetlen. Erőt ad a megfáradtnak, és erőtlent nagyon erőssé teszi. Az elfáradnak és ellankadnak az ifjak, még a legkiválóbbak is megbotlanak. De akik az Úrban bíznak, az erejük megújul. Szárnyak kelnek, mint a sasok. Futnak, és nem lankadnak meg, járnak, és nem fáradnak el. Gyönyörű. 31. vers a kulcs, ugye? Az a szó, hogy bíznak, ugye? Akik az Úrban bíznak, az erejük megújul. Az a szó, hogy bíznak az Úrban. Egy jobb fordítás lenne, akik az Úrban reménykednek. Ugyanebben a könyvben, az Ézsaiás könyvében a 25. vers ugyanazt a szót használ a 9. versben, és így mondja Ézsaiás, kicsivel hamarabb. Ezt mondják majd azon a napon, itt van a mi Istenünk, benne reménykedtünk. És ő megszabadított minket, itt van az Úr benne, reménykedtünk, vigadjunk és örüljünk az ő szabadításának. Most mi a különbség bízni, vagy reménykedni valamiben? Hát amikor valaki reménykedik, és nem csak bízik, akkor várni kell valamiért. Várni kell, reménykedünk, hogy jönni fog, meg lesz ez, várni kell az Urat. És emiatt több vers, több fordítás úgy fordítja ezt a verset, hogy akik az Urat várják, az ő erejük megújul. Aki az Urat várják. És ezek a versekből kiderül, hogy kétféleképpen lehet várni az Urat. Kétféleképpen lehet várni őt, ugye? Lehet, hogy azt gondolod, mint ez az ember a 27. versben, nézzük meg újra, Réka, hogy azt gondolod, hogy az Úr nem látja az én gondjaimat. Az Úr túl magasan van, ő nem foglalkozik, nem törődik velem, ugye? És emiatt ez az ember, a legerősebb fiatal ember, aki így gondolkozik, az Isten nem foglalkozik velem. 30. versben azt látjuk, hogy megfárad. A legerősebbek is megfáradnak, botlanak. Sőt, a végén lehet, hogy leesnek, ugye? És nem biztos, hogy fel tud kelni, megbotlanak. De úgy is lehet várni az Urat, hogy meg vagy győződve, hogy az Isten mindent tud rólad. Ott van közel hozzád, és mindenben megsegít. És aki várja az Urat, az ő ere kezd megújulni. Ezt látjuk a 29. és a 31. versben. A 29. versben nézzük meg. Erőt ad a megfáradtnak, és az erőtlen nagyon erőssé teszi. És a 31. vers. De akik az Úrban bíznak, az erejük megújulnak, akik reménykednek az Úrban. Szárnyak kelnek, mint a sasok, futnak. És nem lankadnak meg, járnak és nem fáradnak el. Tehát óriási különbség van futni és meglankadni. És minden azon múlik, hogy hogyan várad az Urat. Én ma reggel a földesi Bendegúz-féle futásról szeretnék beszélni. Akik ott voltak a nyári táborban, emlékeztek, hogy a Bendegúz hogyan futott. Sipos Bence ott volt mellette, és elindultak, és kezdtek sprintelni. Fantasztikus volt látni. Aki nem ismeri a földesi Bendegúz, ő vak, ő nem lát. És csak figyelt a Bence szavaira. Bence, mit mondtál? És ott van mellettem, és a Bendegúz futott. Ő nem lankat, és lenyűgöző volt látni. Én erről a féle futásról, erről a féle várakozásról az adventi szezonban én erről akarok beszélni. Reménykedjünk az Úrban. Menjünk az Úr elé, és imádkozunk, és kérünk, hogy ő tanítson minket, hogy tudjunk őt úgy várni, hogy futunk és nem lankadunk. Lankadunk, imádkozunk. Mennyi atyán, köszönjünk, hogy elküldted az Úr Jézus Krisztust, és megismerhettünk őt, amikor ő először jött a világba. És most, ebben az adventi szezonban szeretnénk, hogy taníts minket, mit jelent őt újra várni. De úgy várni őt, hogy futunk. Köszönjük, hogy így tanítasz minket a várakozásra, hogy ez mint egy futás. Kérlek, hogy így légy velünk. Nagyon kérlek, hogy segíts nekünk megérteni a te igédet, megérteni a te igazságodat. És Úr Jézus Krisztus, de látod, hogy mennyire nagy szükségem van rád, hogy én ne legyek akadály annak, amit te szeretnél mondani itt a mai napon. Kérlek, így segíts nekem, hogy el tudjam mondani mindazt, ami rám bíztál, semmi kevesebbet és semmi többet. Engedj, hogy a te néped, hogy a mi szívünk megpuhuljon előtted, és a mi szemünk kinyíljon, és a mi fülünk kibontakozik, és halljunk a te szavarat, mert akarunk te benned reménykedni, és téged várni ebben az adventi szezonban. Kérünk, így légy velünk az Úr Jézus Krisztus dicsőségért. Amen. Amen. Tudod, a mi generáció, mi nem tudunk várni, nem is szeretünk várni, ugye? Amikor valaki akar enni, akkor elmegy egy gyors étteremben, az nem zavarja, hogy az nem igazán ennivaló, az a lényege, hogy együnk valamit, ugye? És gyorsan, és idegesek vagyunk, hogy három ember áll sor előttem, ugye? Tehát akarunk enni gyorsan. Vagy amikor meg akarunk vásárolni valamit, akkor hova menjünk? Az internethez, ugye? Megrendelünk valamit, és házhoz szállítják másnap. Mi nem tudunk várni, azonnal kell dolgok. És amikor valakivel akarunk beszélni, aki a világnak a másik oldalánál van, nem baj, messengeren felhívjuk, és azonnal tudunk beszélni vele. Nem tudjunk várni. A mi generáció nem, mint az elmúlt generációk. Tehát sok kárt okozunk a mi lelkünknek, amikor nem tanuljunk, hogy kell várni, ezt jól kell csinálni. Az előbb az olvastuk az Ézsaiás 40-ben, ugye, hogy a várakozás az nem egy passzív dolog. Várni az nem olyan, mint egy váróteremben van, nézel az órát, unakozom, mikor jön. Nem erről van szó egyáltalán, nem passzív, hanem olyan, mint egy futás. Ézsaiás mondja, várni az Urat az olyan, mint egy futás. Tehát a futás hasonlata szeretnék most ezt használni, hogy jobban értsük, mit jelent visszavárni az Úr Jézus Krisztus a világ végén. Amikor mi futunk, akkor három dologra kell figyelnünk, amikor futunk. Az első, miért futunk? A motivációra kell tudnunk, hogy miért is fogok én korán reggel fölkelni. Mi az, amit igazán hajt minket? Nem tudom, ismertek a Punk Zombi. Nagyon jó YouTube videókat szokott feltenni, és az utolsó videó arra szólt, hogy 30 nap kihívás, hogy hogyan lehet egy six-pack hasit, egy erős has csinálni. És nagyon jó volt, ő is beszámol erről, a legfontosabb tudni a választ a miért kérdésre. Miért kelek én korán? Miért fogom én hajtani magamat? Mi a motiváció? Miért csinálom ezt? A másik, mi a cél? Mi a cél? Tehát mit akarok ezzel elérni? Mit akarok ezzel elérni? Hova futunk mi? Hol fogom ezt befejezni? Mi lesz a végén? Azért futok, hogy lefogyok? De mi a cél? És a harmadik, mi az eszköz? Amikor te futsz, Zsuzsi fut, akkor először meg kell venni egy szép cipőt, egy Nike cipőt kell, vagy egy melegítőt, ugye? Vagy esetleg kesztyű, látom a Mátének kesztyűje van, igen. Mert a futás a kezed kezd fázni. Tehát mi az eszköz, ami kell? Tehát az életünk átvitt értelemben olyan, mint egy futás. Erről lesz szó mai napon, amikor várjuk az Urat. Miért is futunk? Mi a motivációnk? Mi az, ami igazán hajt minket nap, mint nap? Legyünk őszinték. Mindannyiunknak a lelkünkben van egy bizonyítási kényszer. Egy teljesítmény kényszer, vagy egy megfelelési kényszer, ami hajt minket. És ez úgy jelenik meg sokaknak az életében, hogy ez hajtja őket a perfekcionizmus felé. Minden tökéletesen kell csinálnom. Egy maximalizmusság van bennem. És reggel fölkelünk, mindent csinálni kell tökéletesen, hajtjuk magunkat, lefekszünk, és másnap fölkelünk, és ugyanazt csináljunk. Hajtjuk magunkat. Teljesíteni kell. De miért csináljunk ezt? Honnan jön az az érzés, hogy bizonyítanom kell magamat másoknak, vagy kinek is akarom bizonyítani ezt az egészet? Honnan jön ezek a gondolatok, hogy nekem felelni kell? Majd erről fogunk később beszélni. Ugyanakkor sokaknak ez a lelkesedés, teljesíteni, ez a természetes motiváció, az évek során ez elmúlik nagyon sokaknak. És az emberek már átéltek egy pár csalódást az életükben, egy pár bukás, vagy egy kemény visszautasítás. Valami nem sikerült, amit kellett. Próbálta bebizonyítani magát, és nem sikerült. Nem tudod megfelelni. És kiszálltak ebből a versenyből. Többé nem akarnak hajtani magukat. Ilyenek vannak. És amikor mi kiszállunk a futásból, akkor sokszor meglankadunk, ugye? Meglankadunk. Ahogy az Ézsiás mondja. Belefáradunk az egészben, padlót fogunk, passzívá válunk, és azt gondoljunk, hogy vagyis az az érzelem dominál, hogy nem is jobb próbálni, úgyse fog sikerülni, nem akarok csalódni újra. Hát én csak ilyen vagyok, én egy gyarló, szorongó ember vagyok, ez nekem nem megy. És itt jön be a motiváció előadók biztatni minket, hogy nem szabad soha feladni. Higgyél magadban, ha leestél, nem baj, fel tudsz kelni. Magyarországon is nagyon híresek motiváció coachek vannak. Nagy pénzt fizetnek ezek az emberek ért. És a leghíresebb a Tony Robbins. Nézzétek meg a videókat, a Netflixen meg lehet nézni. Havonta 12-szer egy évben 12 konferenciát szervez világszerte, $5,000 kerül egy hétre. Rengetegen jönnek meghallgatni ezt a nagyon híres coach, ezt a motiváció előadó. Nagyon jó dolgokat mond, azért fizetnek nagy pénzt. De ezek a motiváció előadók valamit tudnak. Valamit nagyon jól tudnak, ismernek a mi lelkünket, és mi az, amit ők tudnak? Miért hajtunk magunkat? És ők ezt tudják, ők ismerik, hogy az ember miért hajtja magát, miért akarja bebizonyítani magát másoknak. Miért tekintük az életre, mint egy verseny? Honnan jön ez a feeling, hogy nekem perfekcionista kell lennem? Kérek egy kis vizet. Egy szóban a szégyen, és most nem fogom szégyelni magamat, hogy kell innom. Jaj. Egy pár hét beszéltem a szégyenről, nagyon őszintén akartam lenni, és személyesen beszámoltam arra, hogy az Isten meg mit mutatott nekem a 3 hónapon keresztül, amikor pihentünk Tündivel. Ezt neked adom. Köszönöm. És arra van szó, arra beszéltem, hogy a szégyen mindannyiunkban lakozik. Mindannyiunkban lakozik, és iszonyatosan hajt minket nagy erővel a szégyen. És vannak, akik felismerik a szégyent, és vannak, akik nem ismerik fel. A szégyen mindig akarja elrejteni magát. Kicsi kínos, nem? Kicsi kínos beszélni a szégyenről. Akkor mi is a szégyen? Honnan jön ez a hajtóerő, ami bennünk van? Hát nagyon röviden, mert arról beszéltünk, Ádám és Évától származik, amikor ők bűnben estek, akkor mi volt az első dolog? Amikor miután bűnben estek, valamit cselekedtek, ami nem jó, ők féltek, kezdtek félni Istentől. És elrejteztek magukat. És akarták takarni magukat egy függőlevéllel. És mi is hasonlóképpen ugyanazt csináljuk a mi életünkben. Miután bűn követünk el, akkor szégyeljünk magunkat, és ez egy nagyon jó dolog, szégyelni magadat, amikor valami bűn követtél el. De nem csak az, akkor a szégyen beköltözik a lelkünkben, és mindent akarjunk takarni, hogy mások ne lássák, a bármilyen gyengeségünk van, bármilyen hiányosságunk van. Minden, ami nem olyan, aminek kellene lenni. Minden, ami olyan érzés, hogy én nem vagyok elég. Én nem vagyok elég erős, nem vagyok elég ügyes, én nem vagyok elég, és mi ezt szégyeljünk, takarjuk, nem akarjunk senki, hogy senki ne lássa ezt az egészet. Olyan, mintha egy falat felhúztuk magunkat körül. Vagy egy páncél van. És nem akarjuk, hogy senki lássa, hogy mi van mögötte. Senki ne lássa az én bűnémet, gyengeségem, hibáimat. Nem vagyok én elég. Úgy érzem magamat, mint egy loser, egy nulla vagyok, nem vagyok én értékes, és nem akarom, hogy senki ne lássa ezek a dolgok az életemben. És amikor érezünk a szégyent, akkor mi elvörösödünk. Mert kiderül, hogy nyilvánosan félünk, hogy mások is látják, hogy én azt tudom magamról, hogy én nem vagyok olyan, amilyennek kellene lennem. Nem vagyok elég erős, nem vagyok elég ügyes. Én emlékszem, soha nem fogom elfelejteni, amikor legelőször találkoztam Tündivel, Dr. Yarborough-val. Dr. Yarborough tanított a Covenant teológián, és híres volt a Covenant teológián, nagyon híres volt, a diákok nagyon rajongtak érte. Ez egyik azért, mert nagyon brilliáns agyú professzor volt, ő egy amerikai volt, de költözött Németországba, és 3 év alatt megszerezte az ő PhD-jét úgy, hogy először megtanulta a német nyelvet. De nem csak egy kicsit, hanem tökéletesen. Megírta a disszertációt olyan országban, ahol a legnehezebb lehet szerezni egy teológia PhD-t az egész világon. Ezek a németek nagyon magasra teszik a léc, és a Yarborough 3 év alatt megvédte a disszertációt német nyelven. Tehát egy penge, brilliáns agyú ember volt, de nem csak brilliáns, hanem igazi férfi volt. Igazi férfi. Mielőtt professzor volt, ő Washingtonban dolgozott, az volt az ő munkája, hogy felmászott a legmagasabb fákon, a legtetejére, és az egyik kézzel fogta a fát, a másik egy láncfűrészsel, és kezdte levágni az ágokat, és szépen lejött, és ameddig az összes ágok lementek, akkor ő befejezte a munkát. És ő ezt szokta csinálni a munkanapokon a teológián, és minden fiú csak néz, hogy nem fél. Én féltem. És a Dr. Yarborough, amikor először találkoztunk Tünivel, odafutottunk, tudom beszélni egy kicsit? Mondta, persze, sziasztok. Bemutatkoztunk egymásnak. És letette a táskáját. Sziasztok. És emlékszem, hogy elvörösödtem, hogy ez az ember, ez a fontos ember, velem akar beszélni. És mindegy, kis elsős, úgy elvörösödtem, nem igaz, hogy ő velem akar beszélni. Nem tudom, neked voltak ilyen élményed az életedben, amikor láttad, hogy ez az emberhez képes, én nem vagyok senki. Én most csak próbálom átmenni a következő görög vizsgán, hogy ne bukjak. A szégyen, amikor így bennünk van, tönkretesz minket, tönkreteszi a kapcsolatunkat. Ha valaki belelát a páncélőd mögött, Levi, és elmondja, Levi, de ilyen vagy, én látom, ismerlek, akkor mi kezdünk védekezni, úgy, mint Ádám és Éva. Hárítunk, tagadjunk, visszavágjunk. Nem szeretünk, amikor az emberek látják, mi van a mi páncélünk mögött, és tönkreteszi a kapcsolatunkat. A szégyen, ne felejtsük el, jó oldala van. Amikor mi szégyeljük magunkat Isten előtt, a mi bűnénk miatt, ez egy jó dolog. Tehát remélem, hogy látjuk, hogy mindannyiunkban van a szégyen, és a szégyen egy hatalmas, nagy hajtó ereje az életünkben. Az élet futásunkban nagyon hajt minket a szégyen. Soha nem felejtem el, amikor Virginiában voltam, és nagyon jól barátkoztam egy afrikai-amerikaival, egy fekete fiatal srác. Ott voltunk egész nyáron, Lille ismeri ezek a Timotheus társaság nyári táborok, 200 diák van, és nagyon jobban lettem a Jay Starral. És Jay, ő egy futballista, amerikai futballista, és az ő pozíció, ő volt a futó. Tehát neki adták a labdát futni, és az a masszív nagy férfiak próbálják elkapni, és Jay tudott szaladni, mint egy nyuszi, de ő is nagyon erős volt. És nyáron együtt edzeltünk, együtt futottunk, és a nyár végén mondtam, tudod, Jay, miért nem futunk egyet? Én szeretném látni, hogy de milyen gyors vagy, hogy én egyáltalán tudom tartani egy tempót veled. És ott álltunk, és emlékszem, hogy húzták, hogy kész, vigyázz, rajt! És ahogy én följöttem, ő már 4 lépés volt előttem. Tehát ahogy nyitottam a szemet, Jay, hol vagy? És 100 métert futottunk, ő ment, mint egy gyors motorbicikli, és bejöttem utána. Jay Star, ilyen a szégyen ereje a mi életünkben. A szégyen hajt minket, de nagyon erősen, nagy hatalommal hajt. És a szégyen két irányban hajt minket. Vagy egy bizonyítási kényszer, ugye nekem meg kell csinálni ezt az egészet, vagy egy mély csalódottság érzés magadról. Tehát egy buzgó, pozitív, perfekcionista lehetsz, vagy valaki, aki már meglankadt, nincsen erőd többet. A szégyen hajt minden két embert. És a Tony Robbins és a többi motiváció előadó coachok, ezek mind tudják, hogy ez mind mi van a mi lelkünkben. Biztatják minket, hogy nem szabad feladni. Meg kell találni a megfelelő eszköz, hogy tudod elérni a te célodat, amit te kitűztél magadnak. És nagy pénzt fizetnek az embereknek ennek a tanácsért. Tehát ha boldog akarsz lenni, ugye, az a te végső célod, hogy te boldog akarsz lenni, akkor szükséged van pénzre, mint egy eszköz. Vagy a szexre, vagy valamit, ami boldogá tesz téged. De mi az a célod az életedben? Hogy legyen egy karrier, akkor egy munkát kell szerezni, akkor az lesz az eszköz. Vagy ha akarsz egy munkát szerezni, akkor kell egy pár diplomát. Az legyen az eszköz. És itt lenne végtelenig sorolni. Én 10 dolgot felsoroltam, nem fogom ezeket most felsorolni. De mindenki, mi az a célod az életednek? Mi az az eszköz, ami neked kell ahhoz, hogy elérjed a célodat? Fontos ember akarsz lenni? Mi a célod? Szeretve akarsz érezni magad? A boldog? Akkor neked hajtani kell magad, hogy ez bejöjjön neked. Tehát egy a lényege, ha megvan a megfelelő eszköz, akkor el tudod érni a célodat, mondja ezek a motiváció előadók. Tehát csinálni kell, meg kell szerezni az identitásodat. Meg kell szerezni, hogy én egy értékes ember vagyok. Hajtani kell magamat, hogy elérjem. Jól kell használni ezt az eszköz. A kérdés ma reggel, hogy ez igaz? Igaz ez a tanács? Így megszabadulunk a szégyentől, ha sikeresek leszünk. Hiszünk ebben? Nyugati világban már egyre többen emelik a hangukat, és nagyon jól tudják, hogy pontosan ez a tanítás, ami nagyon-nagyon népszerű, már éveken keresztül, ez, ami tönkre teszi a nyugati embernek a lelkét. És egyre többen kezdnek erről beszélni, felemelni a hangot, rávilágítani. Pontosan ez, ami tönkre teszi a nyugati embert. És az egyik leghíresebb hangadó a Gábor Máté. Egy magyar, aki így született rögtön a II. Világháború után, kiment a Kanadában, és nagyon híres le. És most az ő leghíresebb könyv egy pár heten megjelent, és egy New York Times bestseller. már le van fordítva magyarra. Az a címe, hogy normális vagy. Az a címe, nagyon jó. Az angol címe The Myth of Normal. Az egy, csak egy mese, hogy normális vagy. Miről szól ez az egész könyv? Mindenki azt csinálja, mindenki keresi az eszköz, hogy elérjem a cél. Azt úgy tűnik, hogy normális. De az nem normális. Tökre fogunk tenni magunkat. Gábor Máté az egész élete tanulmányozta alkohol és drogfüggő betegek Kanadában. És megtanulmányozva, hogy mi van az ő lelkünkben. Miért csinálják ezt? Miért tönkre teszik magukat? És azt állapította meg, hogy igazából nincs semmi különbség valaki közt, aki egy karrierista, aki hajtja magát a karrierben, és egy drogfüggő. Mert mind a kettő az ugyanaz. A karrierista, a munkamániás ugyanúgy gondolkodik, mint a drogfüggő. Csak egy kicsit több siker kell nekem. Még csak egy kicsit több pénzt szerzek ezzel. Mindig kell emelni az adagot, úgy, mint egy drogfüggő. A drogfüggő mindig emeli, hogy azt, ugyanaz az érzés kapja vissza. És mi ugyanazt csináljuk ezek a dolgokkal. És a Gábor Máté arra beszél, hogy igazán ugyanaz történik. Mert mi soha nem fogunk megtalálni azt a megelégedettséget. Soha nem tudjunk kiírteni azt a szégyent, és ő beszél a szégyenről olyan csodálatosan. A siker nem tudod elérni a célodat. És maradsz üresen. Maradsz úgy, mint egy kábító függő, ami tönkre teszi az életünket. Gábor Máté és többen felsorolják, hogy innen jönnek az érzelmek, a viharok, amely tönkre tesznek minket belülről. Most ezek sem fogom felsorolni. A harag, az irítség, amikor úgy tekintük az életünket, mint egy verseny. Ez tönkre tesz minket belülről. A Sisyphus mese. Az egy nagyon jó mese, amit visszaadja, hogy mi hogyan gondolkozunk az életre. Ugye Sisyphus, ő volt az, és szeretem azt a magyar, sziszifuszi munkát csinálunk, ugye? Ez a sziszifuszi munka, sziszifuszi élet, hogy toljunk egy nagy követ, erősen toljunk ezt a nagy követ a hegy, vagy a hegy tetejére, és azt gondolja, ja, végre meg sikerül tolni ezt a nagy a követ a hegy tetejére, és akkor a hegy, vagy a kis követ, vagy nem a kis kő, a nagy kő visszagurul, és elkezdhetünk újra. És nem megcsinálják az életünkben, hajtjuk ezek a nagy köveket, és legurul. És akkor az egyik, egy karrierista, hát ez nem megy. Miért csinálom ezt? És akkor vált köveket. Most ezt a követ, a kapcsolatokat fogom tolni. Hát ezzel tudom elérni a teteje ennek a domnak, a hegynek. De ugyanaz, ha valaki drogfüggő, vagy karrierista, vagy szeretett kapcsolatom, keresi az identitását, ez, ami tönkre tesz minket. Akkor mit lehet csinálni? Akkor mit lehet csinálni? Hát teljesen másképpen kell futni. Teljesen másképpen kell futni, hogy ne lankadjunk el. Másképpen kell várni az Úr Jézus Krisztust. De ott van a szégyen mindannyiunkban. Mit csináljunk a szégyenünkkel, amikor a szégyen hajt minket, mint motiváció? A szégyen az egy olyan dolog, hogy csak akkor fogunk megszabadulni a szégyentől, amikor szembenézel a szégyennel. Aki nem akar foglalkozni vele, mert fél, retteg, túl kínos, az soha nem fog megszabadulni tőle. Szembe kell nézni, fel kell sorolni, én ekkor vörösödtem el, én ilyen vagyok. Ettől szégyellem magamat. Én múlt két hét ezelőtt beszéltem erről, és remélem, hogy tudtatok ezzel egy kicsit foglalkozni. És miután felismerted magadban, hogy mitől szégyellem magamat, mik azok a hiányosságok, mikor gondolom én, hogy nem elég vagyok, mik azok a bűn az életem, ami okozza a szégyent, amikor ezeket szembenézünk, egyetlen egy megoldásunk van. Az, hogy váltsunk az eszközeinket. A másik eszköz helyett mit kell csinálnunk? Jézus Krisztus kell, hogy forduljunk. De nem mint eszköz, hogy használjam a Krisztus, hogy elérjem az én célomat, hanem az a célot is kell megváltoztatnunk. És Jézus Krisztus hív minket magához, hogy vigyünk az összes szégyenünket, és vigyünk az Úr Jézus Krisztus elé. És érezzünk azt, tapasztaljunk, éljünk át azt, hogy Jézus Krisztus felvitte az én összes szégyenemet a Golgotai keresztre. Ő magára vette az Istennek az ítéletét. Ő magára vette az Istennek az átokát. És amikor mi ezt átéljünk, hogy Krisztus így szeret engem, hogy az én szégyenem ő rajta van, és az ő igazság az enyém. Ő megbocsátott, eltörölt az összes bűnémet. Krisztus vére miatt tiszta vagyok. Akkor elkezdünk átélni azt, hogy a szégyennek az ereje kezd elpárologni. A szégyennek az ereje kezd eltűnni, amikor kezdjünk Krisztusra nézni. Krisztus kezd lenni a mi erőnk. Ő a megváltó. Ő az, aki megváltott engem. Az ő igazsága az enyém lesz. És akkor kezdjünk beleszeretni az Úr Jézus Krisztusban. És ez teljesen megváltoztatja a mi életünknek a motivációját. Pál olyan gyönyörű szépen ezt megfogalmazza a második Korintus 5:14-15-ben. Nézzük meg, hogy akkor mi a Pálnak a motivációja. Ha nem a szégyen hajtja Pál, akkor mi az, amit hajt Pál? Mi az ő motiváció? Egyszerűen mondja, mert Krisztus szeretete szorongat minket. Most ez Krisztusnak a szeretete Pálnak, vagy a Pálnak a szeretete Krisztus iránt? Mind a kettő. Pál egy szeretett kapcsolatban van Jézus Krisztussal. És mivel azt tartjuk, hogy ha ez egy meghalt mindenkiért, akkor mindenki meghalt. És azért halt meg mindenkiért, hogy akik élnek, többé nem önmagunknak éljenek, hanem annak, aki értük meghalt és feltámadt. Az Úr Jézus Krisztus akarja teljesen kicserélni a motivációnkat, hogy nem szégyenből, nem teljesítény kényszerből, megfelelési kényszerből, hanem szeretetből. Hogy az én, az Úr Jézus Krisztus, az én bűnémet, az én átok, azt az ítéletet magára vett, és megszabadított engem a szégyentől. Kicseréli a motivációnkat, és kicseréli az eszköztárunkat is. Ahelyett, hogy bízunk egy bálványban, azt még nem használtam, de ezek mind bálványok. Nem bízunk egy bálványban, hanem az Úr Jézus Krisztushoz folyamodunk, és ő bízunk ő benne. Hálát adunk nem csak, mert Krisztus ugye megváltott engem, hanem most is az Úr Jézus Krisztus a mai napon is engem megtart, megvált. Krisztus minden megadja nekem, amire szükségem van. Ha látod magadat, de Robi, én nem vagyok elég erős, nem vagyok elég ügyes ezek a dolgokhoz, szorongok, gyarló ember vagyok. Ha azt ki tudod mondani magadról, akkor már félúton szabad vagy, hogy ki tudod mondani, Úr Jézus Krisztus, köszönöm, hogy te adsz nekem erőt. Köszönöm, hogy te adsz nekem bölcsességet. Csak az a csodálatos dolog, hogy a Biblia azt mondja, hogy Jézus nem csak adja az erőt, vagy a bölcsességet, Jézus Krisztus a mi erőnk. Ő a mi bölcsességünk. Nem csak adja, ő adja saját magát. Nap, mint nap. És Isten hív minket, hogy ilyen kapcsolatban éljünk Jézus Krisztussal nap, mint nap. Bevalljunk, hogy szégyellem magamat, de akkor ugyanakkor bevallom, de mindenem megvan, csak nem az enyém. Mindenem megvan, csak nem az enyém. Jézus adja minden, amire szükségem van. A mai napnak. Mire van szükséged ma? Szeretetre? Békességre? Nyugalomra? Szeretetre? Jézushoz fordulunk, és ő az, aki adja nap, mint nap. 31. Zsoltár, itt rengeteg igét lehetett választani, mert Dávid így élte az ő életét. Minden nap ő egy szorongos, nehéz helyzetben volt, és mindig kiáltott az Úrhoz. 31. Zsoltár így bíztat minket. Dávid mondja, én már azt gondoltam ilyettemben, hogy eltaszítottál magadtól, most Istennek mondja. De te meghallgattad könyörgő szavamat, amikor hozzád kiáltottam segítségért. Szeressétek az Urat, ti hívei mind. Legyetek erősek és bátor szívűek mind, akik az Úrban reménykedtek. És ez a legyetek erősek és bátrak, inkább az Isten adja a bátorságot. És Dávid kiáltott az Úrhoz, és biztat minket, hogy mi is nap, mi nap kiáltjuk az Úrhoz. Reménykedjünk az Úrban, mert ő adja az erőt, és ő adja minden, ami a lelkünknek szükségünk van. És amikor az evangélium bennünk lakozik, amikor Krisztus közel van hozzánk, akkor a cél az életünknek teljesen megváltozik. Nem akarunk a saját célunkat kitűzni, hanem a cél is megváltozik. És a legnagyobb bizonyíték, hogy az evangélium a szívedben lakozik, az, hogy akarsz élni az Úr Jézus Krisztus dicsőségért. Akkor, hogy minél több ember találkozzon ezzel a Jézus Krisztussal, aki megszabadít minket a szégyentől, aki minden egyes napon ott van, érted, és segít mindenben. Az életednek a legnagyobb vágya az, hogy az Isten dicsőítse magát ezen a világon, minél több ember látja az Isten dicsőségét. Ez a vágyod, ez a bizonyíték, hogy az evangélium lakozik a szívedben. Befejezve, akkor hogy is várjuk vissza az Úr Jézus Krisztus? Hogy kell ezt csinálni? Legyünk őszinte a szégyenünkkel. Ha nem akarunk ellankadni, ha akarunk megújulni a mi erőnkkel, akkor az első az, hogy vald meg a szégyened. Írd le, mikor vörösödtem el. Miért? Nézz szembe vele. Vald meg. De ne maradjál ott. Lehet gyönyörködni ezek a dolgokban is. Ez, ami Pál csinált, 2. Korintus 12.9-ben. De ő ezt mondta nekem, elég néked az én kegyelmem, mert az én erőm, mondja az Isten, erőtlenség által ér célhoz. Legszívesebben tehát az erőtlenségeimmel dicsekszem, hogy Krisztus ereje lakozik bennem. Szoktál dicsekedni a gyengeségedben? Milyen szabadulás, a feeling az egész. Amíg a szabadon ki tudod mondani, dicsekszem, hogy én gyenge, gyarló ember vagyok. De nem maradni ott a szégyenedben. Köszönni rögtön, hogy Úr Jézus Krisztus, köszönöm, hogy a mai napon minden megadod nekem, amire szükségem van. Ilyen ez én szívem, és köszönöm, hogy annak ellenére én vagyok, de minden nap megadsz, amire nekem szükségem van. Az evangéliumi fórumon voltam, azt hiszem, 2 hét ezelőtt, és hallottunk egy zseniális előadást az egyik estén. És utána oda mentem az előadóhoz, akartam felhívni, hogy használhatom az ő nevét, de nem sikerült. De nem mondom, hogy ki volt, de aki ott volt, nagyon jól tudja, hogy egy zseniális előadást hallottunk. Lenyűgöző volt. És másnap reggel oda mentem hozzá, csak akartam visszajelezni neki, hogy köszönöm, nagyon jó volt. Az Isten annyira használt téged, mindenki figyelt rád, köszönöm. És ahogy befejeztem, rögtön mondta, hát Robi, én egy gyarló, szorongó, és mondta, soroltam, csak ez a két szó, amit maradt bennem, mert lenyűgözött engem, hogy milyen gyorsan tudta felvállalni minden, ami lenne szégyelni attól, hogy én vagyok. De nem szégyelte, hanem dicsekedett benne. És ez, amit Pál csinál. Tudunk dicsekedni a mi gyengeségünkben. Addig, ameddig próbálod elrejteni, szégyenni fogod magadat, és soha nem lesz erőd az életedben. Soha. Olyan leszel, mint egy Sisyphus. Az életünk során ez a Dr. Járboró többször jött Magyarországra, és a e-mailen keresztül tartja velünk a kapcsolatot. Egy nagyon alázatos ember. És ha találkoznék, vagy amikor legközelebb találkozok vele, akkor olyan boldogan fogom mondani, hogy képzeld el, Dr. Járboró, Isten engem is használt, mint egy gyarló, gyenge, szorongó ember, az Isten engem is használt. Mert az Isten nem annyira fontos neki a tehetség vagy a képessége. Az ő lelke adja, és az elég. Elég az ő kegyelme. Azon a Virginia Beach-en, amikor futottunk, a Jay és én, nem csak ketten voltunk, hanem hárman voltunk. Egy másik egyetemista beállt, aki egy távfutó volt. Olyan gyönyörű szépen futott a Brian. Ő Nebraska-val jött velem Virginia Beach-re, ott töltöttük a nyarat egymással. És a Brian minden nap ment futni, és úgy futott, mint egy őzike. Gyönyörű szépen. És mondták, hogy rajt, és minden hárman elindultunk, és a Jay előre ment, és én futottam a Jay után, 100 méter után visszanéztük, szépen lassan jött Brian mögöttünk, és csak szépen bejött. De gondoljatok bele, hogy ha az a futás egy 10 kilométer lett volna, vagy egy maraton lett volna, ha, akkor a Brian régóta lehagyott minket, ugye? Már régóta lehagyott minket. És az élet nem egy gyors futás. Az élet, mint egy maraton, ugye? Egy olyan maraton az élet, ahol völgyek vannak, és hegyek vannak, és nagyon durva, és nagyon kemény. És a legerősebb emberek lankadnak el, és elesnek, és botlanak. És nagyon sokan nem tudnak fölkelni. Egyetlen egy módja van annak, hogy mi befejezünk ezt a futást, és egyetlen egy módja van annak, hogy mi örömmel és erővel, és nagyon erőssé tesz minket az Úr Jézus Krisztust. És ez az egész erről szól, hogy Jézus bíztat minket, így várjatok vissza engem. Földesi, bendegúzféle futása, erővel és örömmel, mert az én Uram velem van, és nagyon erőssé teszi az én lábamat. Menjünk az Úr elé, és imádkozunk. Úr Jézus Krisztus, ebben az adventi szezonban, amikor téged várjunk, mint a királyok királya, köszönöm, hogy nem vagy távol tőlünk, sőt, mindannyiunkat egyénileg nagyon jól ismersz, és azt is látod mindannyiunknak, hogy mi van a mi lelkünkben, mi az, amit próbáljunk elrejtőzni, mi az, amit attól félünk, hogy ez senki ne kitűnődjön, senki ne tudjon erről. És maradunk a szégyenünkben, és ellankadunk. Úr Jézus Krisztus, én nagyon kérlek, taníts minket, taníts a te népedet, hogy mit jelent téged várni, mit jelent te benned reménykedni, tudván, hogy te vagy a megváltó, aki szerelmes vagy belénk, megváltottál a véreddel, megtisztítottál minden bűntől, minden szégyentől. Köszönöm, hogy vállaltad a mi szégyenünket, Úr Jézus Krisztus, ott a Golgotai kereszten. És köszönöm, hogy nap, mint nap adsz erőt. Nap, mint nap adsz örömet. Köszönöm, hogy tapasztalhattam ezt ezen a héten is, amikor hozzám közel kerültél, és adtál a te örömödből, a te szent lelkeddel, szent lelkeden keresztül. És Úr Jézus Krisztus, most te hozzád kiáltunk, hogy ha van valaki itt, bárki, aki azt mondja, hogy én ellankadtam, én már elestem, vagy azt gondolja, hogy az én életem olyan, mint egy sziszifuszi élet, és tapasztalja és átéli ezt az ürességet, úgy, mint egy kábítószer függő. Úr Jézus, kérlek, hogy könyörölj rajtunk. Változtasd meg a mi motivációnk, az eszközünk és az életünk célját. Változtasd meg, engedj, hogy tudjunk futni és nem lankadni. Engedj, hogy tudjunk téged várni sok örömmel, sok erővel. Várni, mert tudjunk, hogy vissza fogsz jönni a világ végezetén. És köszönjük, hogy a te nevedben imádkozhattunk ezt. Az Úr Jézus Krisztus nevében. Amen.